Olyan jó volt ezt az utolsó éneket itt a végén énekelni, mert tulajdonképpen az ének összefoglalja ennek az egész hétnek a célját, hogy az Úr Jézus legyen az életünk középpontja. És miért kell ennyit foglalkozni ezzel? Valamikor gyerekkoromban jártam ilyen kerámia körre agyagozni, és akkor nem is agyagot, kaolinnak hívták ezt a finomított agyagot, amit ilyen párizsi zsrútszerűen hoztak be a kerámia körre, mindenki levágott belőle annyit, amennyi neki kell, és elmondom nektek, hogy mi volt a feladat. Az első dolog volt, hogy gondold végig azt, hogy mit szeretnél csinálni, utána annyi agyagot vegyél, amennyire szükség van, és utána kéz melegével és gyúrásával addig kellett gyúrni ezt a kaolint, amíg formálhatóvá vált, és lehetett vele ideálisan dolgozni. És én nagyon szerettem ezt csinálni. Olyan jó érzés volt. És emlékszem arra, hogy egyszer elkövettem azt a hibát, hogy nekifogtam egy ilyen teknős béka alakú sótartot készíteni, na, annak rendem, hogy a szerint begyúrtam az agyagot, és nagyon kíváncsi voltam, hogy a többiek vajon mit csinálnak. És ott felejtettem az asztalon félkész állapotba ezt a teknőst, és közben bambultam, néztem, hogy ki mit csinál, és mire visszamentem, kiszáradt az agyag, és megkeményedett, megdermedt. És nem lehetett folytatni a munkát, újra kellett az egészet kezdeni, újra kellett gyúrni, addig, míg megint képlékenyé vált. És mindig ez jut eszem, amikor a szívemre gondolok, hogy azt mondja a Biblia, hogy a család a szív. És megtértünk és újjászülettünk, és ahhoz, hogy ő mindig ott legyen az életünk középpontjába, az Isten állandóan rajtunket tartja az ő kézmelegét. Állandóan gyúr minket, mert a világ ránk be akar minket torzítani, erőterekben élünk, és nem úgy működik ám, hogy megtértünk, és akkor kész vagyunk, hanem a világ állandóan torzít, Isten állandóan formál. Állandóan torzít a világ, Isten állandóan formál. És ezért kell foglalkozni ezek a dolgokkal. Olyan jó látni benneteket, erőtől duzzadó gyülekezetet. Arra gondolok, hogy jó néhány évvel ez a gyülekezet nem létezett, csak az Isten szívében. Aztán valaki másnak a szívében is megszületett itt a Földön ennek a gyülekezetnek a léte. És olyan jó látni, hogy már nem a tagok vagytok csupán, a gyerekeitek már szolgálnak. Ez mind nagyon csodálatos, de mégis mondjam el nektek a legnagyobb örömömet, amiért ezen a héten. A tegnapi kis csoport. A leginkább annak örülök, hogy szelíden fogadjátok a belétek oltott igét. Tegnap a szelídségről igét is szelíden fogadtátok. És olyan jó volt együtt közösségben lenni, őszintén nyíltan azzal a csoporttal. Nekem ez felüdítő volt. Azért, mert azt láttam, hogy akarjátok, hogy Isten formáljon. És ez nagyon jó, hogy szelíden fogadod az igét, hogy Isten formáljon. És amíg ez a lelkület megvan a gyülekezetben, addig az ige mindig nagy változást hoz. Mert a változás az egyszerűen az kell, hogy találkozzon a maga földdel. Magvető példához. Ha kettő találkozik, akkor van esélye annak, hogy ott valami nagy dolog történik. 30-szor, 60-szor, 100-szor annyi, nincs olyan bank, ami ilyet tudna csinálni, vagy Isten ige ilyet tud tenni. És azzal a hittel szeretném hirdetni ma is az igét, hogy bárcsak ő tenne valamit köztünk. Tegnap a szelídséget az erő kontextusában tárgyaltam, és arról szóltam, hogy a szelídség és az erő a Bibliában mindig együtt jár, és a szelídség az igazán erős embereknek a tulajdonsága. És eszembe jut egy ilyen szelíd ember Kecskemétről, ahogy a jelenlegi gyülekezet vezető Pap Géza testvérem, egy nagyon szelíd jámbor ember, már 60-on túl van, statikus mérnök egyébként, meg tanár, és megfigyeltem, hogy olyan ember, aki akkor is vezet, ha nem vezet. Egy olyan, akkor is vezet, ha nem vezet. Tehát úgy él, hogy egyszerűen vágysz arra, hogy olyan legyél. A gyerekei mondták el, már mind házasok, és most már megszületett a 10. unokája is a Gézának. Kívánni se tudnék jobb gyülekezet vezetőt, vagy munkatársat, mint amilyen ő. És mondták nekem, mondjuk a kamaszok voltak, az anyukájuk kicsit vehemensebb, nagyon csatározott, hogy mosogassanak. És a Géző szépen fölállt és elmosogatott. És onnantól kezdve nem volt téma az, hogy ki mosogat. Mert ő egy szelíd ember. Van ereje ahhoz, hogy szelíd legyen. És olyan jó látni az ilyen embereket. Olyan jó ebből táplálkozni. Most szeretnék nektek az alázatról szólni. És azt a címet adtam, hogy egészséges identitásból fakadó alázat. Én ma az identitás oldaláról szeretném megközelíteni az alázatot, mert meggyőződésem, hogy alázatos csak az az ember tud lenni, akinek egészséges identitása van. Nincs alázat egészséges identitás nélkül. A Bibliában mindig azt látom, hogy az identitásnak az egészsége összefügg az alázatos magatartással. És az a kérdés tevődött bennem, hogy vajon miért olyan nagyon fontos az alázat témája a Bibliában? Úgy hiszem azért, mert a képmutatás és a látszatok után valahogy a gyülekezet legveszélyesebb bűne, nem a, és akkor sorolhatnám a nagyon durva bűnöket, a legveszélyesebb bűn a világon a képmutatás és a látszatok. Amikor Rálin Safira megpróbált olyan lenni, mint Barnabás, de nem tudtak igazán, csak úgy tettek, mint olyanok lennének, akkor Isten nagyon keményen beleszólt a gyülekezet életébe. Mert a képmutatás és a látszat az egy olyan inda, egy olyan ami megfojtja a gyülekezet őszinte légkörét. De utána úgy hiszem a másik legnagyobb romboló, pusztító bűn a gyülekezetben a gőg és a hiúság. A szellemi gőg és a hiúság. Semmi nem okozott annyi bajt a gyülekezetekben a képmutatás után, mint a gőg és a hiúság. Ennél már csak tudjátok, mi rosszabb? Az alázatoskodás, ami bújtatott gőg és bújtatott hiúság. Az ugyanúgy gőg és hiúság, amikor valaki annyira alázatos, hogy már ettől megvan, úgy mondjuk hatódva. Emlékszem arra, egyszer még a falumisszióban voltunk, az egyik fiatal így imádkozott, nem tudtam értelmezni az imát, Uram, adj nekem hatalmas alázatot. Milyen benne van ez a szó kapcsolat, hogy nehezen, hatalmas alázat. És valahogy az volt bennem, hogy ó, Uram, nem tudod, te mit kérsz. Mert ha te ezt kéred, akkor Isten nem a hatalmas alázatot fog neked adni, hanem hatalmas körülményeket teremt, amikben meg fogod tanulni az alázatot. Mert én azt tapasztalom, hogy a szelítség is, az alázat is, az nem úgy, nem ismeret útján tanulható. Nem fogalom szintjén. Azt is mondta Tamás a kis csoport, ezek olyan dolgok, amiket tapasztalat útján tanul az ember. Ezért hívja a Biblia iskolának ezt, hogy tanuljátok meg tőle hatalmas alázat, ugye? És olyan jó lenne ma megtalálni. Na most úgy látom én, hogy a hiúságnak és a gőgnek a gyökere az a sátán identitás krízisében található. Az Ezékiel könyvében a következő olvasható ennek az összefüggésben elolvasom nektek. Te voltál a mintakép, tele bölcsességgel, tökéletesen szép, Édenben, Isten kertjében voltál, mindenféle drága kő borított, rubin, topáz és jáspis, krizolit, ónix és nefrit. Nem sorolom, mert azt hiszitek, hogy nyelveken szólok. Utána folytatom, azt mondja, hogy fölkent kérubot adtam mellét, hogy oltalmazzon, Isten szent hegyén voltál, tüzes kövek között járkáltál, fedhetetlen életű voltál, teremtésed napjától fogva, még álnokság nem található benned. És folytatom, azt mondja, szépségedben felfuvalkodtál. Itt van egy nagyon fontos mondat, teremtésed napjától kezdve. A sátán szereptévesztésbe kerül, és nem akarja elfogadni Istentől a teremtményi mi voltát. A Bibliában egyetlen teremtő Isten létezik, a Szent Három Isten, hozzá képest minden csak idézőjelbe teremtmény. És ne tévessze meg nekem, a Szabadság Krisztusban tanfolyam nyitotta fel a szememet arra, hogy a sátán teremtmény. Tehát valahogy, hogy beszúrinkedik a tudatunkba, hogy a szellemi lények azok úgy tudjuk, azt hiszik, hogy örökkévalók. Nem. Örökkévaló csak az Isten. De az angyalok nem öröktől való örökkévalók. A sátán sem, a démonok sem, az Isten angyalai sem örökkévalók. Ők mind teremtmények. Igaz, hogy magas rangon volt, fejedelem volt a sátán, de szereptévesztésbe került. És ő szeretett volna teremtmény helyett teremtő lenni, és fellázadt. És feltett ezt a kérdést, hogy ki a nagyobb. Az ősbűn lényege a hiúság és a gőg. Nem tudom elfogadni a teremtettségemet, azt, hogy teremtmény vagyok, szeretnék én lenni a teremtő. És olyan érdekes, hogy a sátán, amikor beleáll ebbe, akkor már mondtam nektek, kidobják a mennyországból. Éppen ezért, mivel ő szereptévesztésben szenved, az egyik neve a Bibliában az, hogy ő megtévesztő. És ha megnézitek a Bibliában, az első dolog, amit csinál Ádám és Évával, hogy identitásukban támadja meg őket. Nagyon fontos ezt látni, ahhoz, hogy megértsük az alázatot. Amikor Isten meghatározza az embert, definiálja az embert, a Biblia antropológia azt mondja, hogy az ember a legmélyebben a Szent Háromságban gyökerezik. Az identitásunk a Szent Három kapcsolataiban van. Egyedül az ember teremtésénél látjuk Isten többes számba. Egész addig azt mondja, legyen világosság, válnak el a vizek, sarjasszon a föld, pesdének a vizek. Tehát Isten szól, szól és lesz. És akkor eljut az ember teremtés, és akkor megakad a történet. Ott nem azt mondja, legyen ember és lett ember, hanem érdekes, ott van egy kiszólás a Bibliának, kiszól a Szent Háromság. Alkossunk embert a magunk képére és hasonlatosságára, figyeled? És megteremti Isten a saját képére az embert, a maga kép mására teremté meg férfivá és nővé. Egy igeversenyből háromszor is elmondja azt, hogy az ember identitása az Isten való kapcsolatában gyökeredzik. Tehát az ember Istenből kiindulva és Istenhez képest valaki. És ezért nagyon fájdalmas az ateista antropológia, mert az ateista antropológia azt mondja, hogy az ember határozza meg magát Isten nélkül. Ennél már csak a diabolikus, vagy a sátánista antropológia rossz, vagy rosszabb, ami azt mondja, hogy határozz meg magadat Istennel szemben. Mind a kettő ördögi. Határozd meg magadat Isten nélkül, és határozd meg magadat Istenként Istennel szemben. Ez egy nagyon démoni, ördögi gondolkodás. És tudjátok, az a nyomorúság ebbe az egészbe, hogyha az ember elszakad Istentől, akkor magától szakad el. Mert amikor elszakadunk Istentől, úgy járunk, mint az az érmének, az egyik felét lecsiszolják. Az már hamisítvány. Ha egy pénznek, egy érmének nincs két oldala, nem lehet vele fizetni. Ha az ember elszakad Istentől, már nem ember. Megszűnik embernek lenni. Az emberi mi voltát tagadja meg. Elszakad saját magától is. És ennek súlyos következményei lesznek. Éppen ezért nagyon érdekes látni, hogy ezt támadja meg a sátán. Azt mondja Évának, ahhoz, hogy te Isten légy, valamit tenned kell. Ahhoz, hogy olyan légy, mint ő. És Évának erre egy nagyon egyszerű dolgot kéne válaszolni. Bocs, már az vagyok. Nem Isten, hanem Istennek a képmása. Tehát az identitásában bizonytalanítja elejével, és azt mondja, ahhoz, hogy te olyan légy, mint Isten, valamit csinálnod kell. És erre egyetlen választ kell adni. Bocs, de már az vagyok, nem kell csinálnom semmit. Istenből fakad az identitásom. Azért vagyok ember, mert az ő képmása vagyok. És ezt nem tudja kimondani Éva, elbizonytalanodik. És a bűneset óta, ha megnéztek a Bibliát, egyetlen lény van a teremtett, a látható világban, amelyik identitáskrízisben szenved. Aki a szereptévesztésben szenvedő ördögnek engedelmeskedik, mert megtéveszt. Nagy érdekes, hogy az egész teremtett világban minden azzal dicsőíti Istent, hogy az, aminek teremtve lett. Az arany nem akar ezüst lenni, az ezüst nem akar arany lenni, a réz nem akar vas lenni, a vas nem akar alumínium lenni. Egyszerűen az anyagvilágban az, aminek teremtve lett, azzal dicsőít Istent. A növényvilágban a rózsa nem akar tulipán lenni, a tulipán nem akar szegfű lenni. Mindegyiknek van egy autentikus identitása. A puszta létezésével dicsőít Istent. Ugye? A ló nem akar bőgni, a tehén nem akar nyeríteni, a disznó nem akar bégetni, a bárány nem akar röfögni, hogy melegebb vizekre vezzek, a kakas nem akar kotkodácsolni, és a tyúk nem akar kukorékolni, nem? Tehát olyan érdekes látni a Bibliában, hogy minden elfogadja a teremtettségi mi voltát, és azzal dicsőít Isten, hogy az, aminek teremtve lett. Ezzel szemben Éva bedől a kísértésnek, és elhiszi azt, hogy valamit tennem kell. Nem is akármit. Azt kell tedd, hogy saját is ki magadnak azt a jogot, hogy te döntsd el, hogy mi a jó és mi a rossz. Mert miről kell szakítani? A jó és a rossz tudásának a fájáról. Aminek az eldöntését Isten a maga monopóliájának tartotta mindeddig a bűnesetig. Isten akart eldönteni nekünk, hogy mi a jó és mi a rossz. És akkor Ádám és Éva esznek abból a gyümölcsből, azt mondják, hogy ne Isten dönts el azt, hogy mi az, ami jó és mi a rossz, hanem én szeretném eldönteni az Isten helyett. És a bűneset óta nincs abszolút jó, nincs koordináta, nincs origó, mikor azt énekeltük az előbb, hogy Jézus mindenek, középpontja, amihez lehet mérni a dolgokat, ami a kiinduló pont. Nincs, hanem ha én döntöm, hogy mi a jó és mi a rossz, akkor az a jó, ami nekem jó, és az a rossz, ami Nekem rossz? Na most képzel egy családot, ha mindenki ilyen szerint él. Anya azt mondja, hogy a jó az, ami nekem jó, és az a rossz, ami nekem rossz. Apa is ezt mondja, a gyerek is ezt mondja. Hát ez egy csodálatos dolog. Az úgy hívják, hogy anarchia. És ha egy gyülekezetben ez a lelkület van, hogy az, ami nekem jó, én akarok az origó lenni, a középpont, hát az tragédia. Az olyan, mintha a Föld azt mondja, én vagyok a világ közep, és a nap keringen körülöttem, és akkor vagy megégnénk, vagy megfagynánk, de valami lenne. Nagyon, nagyon meg kell ezt tanulni. És éppen ezért az ember elveszíti az identitását. Azt mondják a lélektanos, a Szabadság Krisztusban tanulmányban ezt tanultátok, hogy ott van három alapvető szükséglet. Az első a biztonság, a második az elfogadás, és a harmadik a jelentőség. Az ember teremtettségében mind a hármat Istentől kapja. Biztonságban van azért, mert édenkertbe teszi őt Isten. Jelentősége van azért, mert azt mondja, hogy hajtsd uralmad alá, uralkodj, képviselj engem, művelt őrizd, van jelentősége. A jelentősége abból fakad, hogy azt teszem, amire megbízott az Isten. Az elfogadásom pedig abban rejlik, hogy rám néz, és azt mondja, hogy igen, jó. Nem ezt mondta? Nem azt mondta, hogy fúj, de szép a lelked, de olyan csúnya a tested. Hanem azt mondja, hogy testestől, lelkestől Isten ránézett Ádám, és azt mondja, hogy nagyon jó. Férfiként és nőként Isten kép másra. Na most, ha elveszítjük az identitásunkat, és én most akartam rajzolni, most rajzoltok gondolatban egy számtengelyt, egy nullpont, a nullpont felé rajzoltok egy keresztet. A mínusz végtelen tartomány az az, hogy amelyik napon eszel a fáról, meghalsz. Miért halsz meg? Mert Istentől elszakadva elveszítjük az identitásunkat. Elszakadunk magunktól is. És Istentől elszakadva elfesztettük a biztonságunkat, az elfogadottságunkat, a jelentőségünket. És a bűnös ember a mínusz tartományban mozog. Azért dolgozik, hogy eljusson a nullára. A nulla, tudjátok mi? Annak kezdődik az élet. És amikor a mínusz tartományban mozogsz, akkor azért dolgozol, hogy elfogadjanak, azért dolgozol, hogy jelentőséged legyen, és azért dolgozol, hogy biztonságban légy. Ennél csak az a szomorúbb, ha valaki egy életen át ezt csinálja. És azt jelenti, hogy még nem élt. Mert az élet akkor kezdődik, amikor tudod, hogy ki vagy, nem? Amíg nem tudod, hogy ki vagy, addig nem élsz. Ezért van ez a vicces mondás, hogy meghalt 60 évesen, élt 30 évet. Tehát nem jutott el oda, hogy tudja, hogy ki. És vannak embereknek az élete egy végtelenített színház. Szerepből szerepbe bujkálnak, és úgy halnak meg, és úgy mennek le a földről, hogy nem tudták, hogy ők kik. Mert ezért küzd, ezért gürizik, ezért dolgozik. Fogadjanak el, legyen jelentőségem, legyek biztonságban. És ezért dolgozik egy életen át. Ez a BIOS. A negatív tartomány az a BIOS. Volt egy Habókos bácsi Szatmár Németibe, voltak különleges kijelentései. Már úgy vártam, mikor szólt, egy rossz gyerek voltam, vártam, mikor mondja ezeket az érdekes dolgokat, mi ezeken nagyon idegokat derültünk. És kiállt, és azt mondja, testvérek, tudjátok, hogy milyen az állatok élete? Az olyan biológiai élet. És tudjátok, hogy ez milyen? Néztünk és vártuk a kijelentés. Az olyan, hogy eszik, iszik, ürít, szaporít és ugrál. De megfogalmazta tömören a lényeget, hogy ez a BIOS, nem? Ez a BIOS. Na most azt mondja a Biblia, hogy aki a fiú, azé az a Zoé. A görögben a zoé az egy másfajta élet. Tehát a nulla, az a kereszt, amikor eljutsz a kereszt alá, és visszakapod Krisztusba az identitásodat, az elfogadásodat, a fontosságodat, jelentőségedet, megkapod az kapcsolót az Istenhez. Lesz másik oldal az éremnek, és meg fogod tudni, hogy ki vagy. És ez nagyon egyszerűen megfogalmaz a Biblia, akik befogadták őt, azokat felhatalmaz, hogy kik legyenek. Isten gyermeke vagyok. Pont. Nem kell több. És innen indul az élet. És amikor ezt megkapod, onnantól kezdik az élet. Addig csak törlesztesz. Most el kell döntened, hogy törleszteni akarsz egy életen át, vagy élni akarsz a pozitív tartományba. És akkor az ember megtér és újjászületik, akkor elkezdődik ez az új élet Krisztusban. Vannak egészen patológikus esetek, nemrég lelkigondoztam valakit Kecskeméten, aki elmondta, nagyon sérült ez az asszony, rengeteg megaláztatás ért a házasságában, csak gyanítani merem, hogy a férje pornográf függő lehet a megaláztatásaiból, hogy erre merek következtetni, és meghalt a legnagyobb gyermeke, és a két másik gyermeke részleges hallássérültséggel született, és azt mondta az asszony a barátkozó óráján, hogy én haragszom az Istennel, és kérdezte, hogy miért haragszol. Azért, mert nem kérdezte meg tőlem, hogy akarok-e élni. És akkor kérdeztem tőle, hogy ha megkérdezhette volna tőled, mit mondtál volna neki? Azt mondtam volna neki, hogy de én nem akarok lenni. És azért gyűlölöm az Istent, mert az akaratom nélkül ő úgy döntött, hogy én legyek. Képzeljétek el, micsoda mély lázadás az élet ellen. Valami félelmetes. És lépésű, nagyon lassú léptekkel arra szolgatunk ki a gödörből. A legtöbbet egy vak barátom segített neki, aki Londonból eljött hozzánk, egy Magyarországról oda származó vakember, és akkor bizonyságot tett nekünk, hogy milyen volt ez, amikor egyik napra megvakult, és elmondta, hogy néhány bútort összetört a lakásba, hív emberként. És hogy jutott el oda, hogy újból megtért az Istenhez. És ez a férfi alkalmas, hogy lelkigondoz ezt az ember, ezt az asszonyt legjobban, mert úgy nagyon szép, lassan szeretette vezetgeti őt ki abból, hogy van értelme az életnek. Ilyen mélységekig el lehet jutni. Na most, ha az Úr Jézus életét vizsgálod, akkor neki nagyon egyszerű, amikor ugyanezt csinál az ördög vele is, mint Ádám és Évával, amikor bemerítkezik Jézus, akkor az Atya kijelenti Jézus identitását, az, ami ugyanaz, ami neked. Te vagy az én szeretett fiam, akiben ennyit mond. Ennyit tesz a tarisznyájába. És képzeljétek el, hogy ez Jézusnak elég. Azt megismétli a kereszthalál előtt, mikor? Amikor a megdicsülés hegyén van, és beszélget vele Mózes és Illés a haláláról, és akkor azt mondja, ez az én szerelmes fiam, ő rá, hallgassatok. És a kétségbeesés idején a bizalom győz. A kereszten mit mond? Atyám, a te kezedbe teszem le az én lelkemet. Döbbenetes, az Úr Jézust az identitása viszi előre. Ebből meríti az erejét az Úr Jézus Krisztus identitása. És ezt fúrja meg a sátán. Abba a pillanatban, hogy Jézus bemerítkezik, kivészítő lélek a pusztába, és az ördög ezzel kezdi. Ha. Az édenkerti csak ugyan, már lerövidült. És mit mond az ördög? Ha te vagy az Isten fia, akkor csinálj valamit. Magyarán, ahhoz, hogy te Isten fia légy, be kell bizonyítanod. Produkálnod kell magad. Alakítsd át a köveket kenyérre, és ugorj le a templom tetejéről. Bizonyíts be, hogy ki vagy. És Jézus nem megy bele a játékba, azt mondja, kösz, az vagyok. Pont. Most mondta az atya. Még meg se száradtam, bocsánat, megszáradt, mert volt ideje a pusztában, a bemerítés után, de azt mondja, hogy most mondta az apukám, azt mondta, hogy az ő fia vagyok. Ha oda menni a fiamhoz, és azt mondanád neki a 12 és fejével, hogy Buti, bizonyos be, hogy te Mikes Sámuel fia vagy. Nem tudná értelmezni a kérdésedet. Ne adj azt, hogy elrohanna a DNS vizsgára. Hát ez áll, de azt se tudja, hogy mi az a DNS, hanem azt mondja, hogy nem tudok mit kezdeni, nem értem. Ez nem szóló bizonyítása. Az vagyok, pont. Te tudod, hogy ki vagy? Elég ez neked? Ebből élsz? Ebből táplálkozik a bizalmat, az erőt, hogy Isten gyermeke vagy. Olyan fontos ezt így látni. Ha te vagy az Isten fia, az vagyok, nem szóló bizonyításra. Na most, mi köze ennek az alázathoz? Az a köz az alázathoz, amikor valakinek nem Istenben gyökerezik az identitása, akkor az elidegenedik magától, törleszt, a mínusz tartományban mozog, és ez a szereptévesztés, amiben van, amit a sátántól hozunk, mert ő is abban él. Ennek az a következmény, hogy két végletben élünk. Az egyik egy kóros önértékelési zavar, vagy kisebbrendűség érzés, a másik egy kóros egocentrizmus, amikor az ember nagyon maga körül forog. Az egyik azért kóros, mert állandóan kúszol és csúszol. Ez egy borzasztó állapot. Én láttam ilyen embereket, akiknek fel kellett építeni a személyiséget. Állandóan térden csúszva élnek, szeretett koldusok. A másik, aki egocentrikusan próbálja gyógyítani az önértékelési zavarát, az rengeteget gondol magára. C.S. Lewis-ről olvastam egy érdekes idézetet, lehet vele vitatkozni, de van benne vagy nagyon egy igazság. Azt mondja, az igazi alázat nem az, hogy kevesebbet gondolunk magunkról, hanem kevesebbet gondolunk magunkra. Figyeld meg, hogy az, akinek baja van magával, az vagy azt csinálja, hogy mindig ott len van, ott csúszkál az emberek lába között, vagy rengeteget foglalkozik magával. Nagyon sokat gondol magára. És ezért van köze az identitásnak az alázathoz. Azt vallom, ha kéne egy definíciót az alázatra, ez majd később is vissza fog jönni, hogy alázatos ember az, aki tudja, hogy ki nem, tehát ismerem a korlátaimat, a hiányosságomat, a gyengeségemet, tehát tisztában vagyok az, hogy ki nem vagyok. A második, tisztában vagyok az, hogy ki vagyok. És mindazzal, ami van, Isten dicsőségére és a környezetem javára élek. Így tudnám összefoglalni az alázat lényegét. És most megnézzünk néhány példát a Bibliából, olyan emberekről, akik küszködtek ezen a területen. Megnézzünk negatív és pozitív példákat. Az első ilyen példa Saul élete lesz, Saul király élete. Nagyon érdekes látni Saul életét, amikor Izrael úgy döntött, hogy nem kell neki, kell neki király, mert látják a környező népeket, és elutasítja Sámuelt, mert a gyerekei már nem az ő útján járnak, akkor Isten elhívja, kiválasztja Sault királynak. És vallom, hogy Isten választott őt ki. És Sámuel fölkeli őt királyá az olajjal, és nagyon érdekes dolog, és ilyen reagál Saul, mikor megbízzák a feladatra. Mikor fel akarják kenni királyra, eltűnik, keresik, hogy hol van. És azt mondják, hogy hol van Saul? Elbújt a holmik. A holmik között. És azt mondaná egy mai keresztény, hogy milyen szerény, milyen alázatos. Pedig nem erről szólt történet. Milyen infantilis. Tehát egyszerűen külsőleg azt hinnéd, hogy milyen alázatos, ó, milyen kedves, milyen szerint, elbújt a Saul, nem akar király lenni. Majd ez ki fog derülni, hogy valami nincs rendben a lelkének ennek az embernek. Tehát igazából azt is mondhatnám nektek, az igazi alázat akkor derül ki, mikor megbíznak egy feladattal, az első lépés, és az még igazából akkor derül ki az alázat, mikor elveszik tőled azt a feladatot. Na akkor tényleg ki fog derülni, hogy te alázatos vagy? És most nem, ezt nem tömjénezésként mondom, Géza bácsi ezt nagyon jól tudja. Ő volt lelkipásztor, és akkor is lelkipásztor, hogy elvették az igazolványát. Többször is elvették. És elment dolgozni a civil életbe. És tudjátok, hogy miért nem lehetett összetörni? Én mindig azt csodáltam benne, hogy Isten kegyelme megőrizte, nem tört össze. Tudod, hogy miért? Mert az identitása az volt, hogy Isten gyermeke vagyok, pont. Nem az az identitás, hogy lelki pásztor vagyok, hanem az az identitás, hogy Isten gyermeke vagyok. Ne annak örüljetek, hogy az ördög engednek nektek, hanem annak, hogy a nevetek fel van írva az élet könyvébe. Ez az örömöm forrása. Ne? Nem az, hogy karriert futottam be, nem az, hogy engedtek az ördögök, nem az, hogy lelkész vagyok, nem, hogy itt vagyok lelkész, nem, hogy munkai nem tudom, milyen sikereket értem. Isten gyermeke vagyok, ez az identitásom. És akárhol mozgat az élet, Isten gyermeke vagyok, és ez engem meg tud tartani. Az a döbbenetes, hogy az alázatos embert nem lehet összetörni, mert már össze van törve. Igazán erős az alázatos ember. Nem tudnak vele mit kezdeni. Majd ezt meglátjuk, Jézus életében jön elő legerősebben. Megyünk tovább. Látszik egy probléma Saul életében. Borzasztóan meghatározzák a félelmek. Amikor áldozik Sámuel helyett, és Sámuel mondja, hogy vétkeztél, azt mondja, féltem, hogy elszélednek az emberek. Mitől fél Saul? A környezetének a vélebényétől. Mit fognak rólam gondolni? Itt hagynak engem cserbe. Emlékeztek? Átkozott az az ember, aki emberekben bízik, és azt mondja a Salamon, hogy az emberektől való félelem csapdába ejt. Tehát, ha neked nem egészséges az identitásod, állandóan mi fog meghatározni? Ki mit gondol rólam? Elbújik a ruhák közé, mikor meg akarják bízni feladattal, mikor megbízzák felelősséggel, akkor állandóan azt követi, hogy ki mit gondol rólam. És ez nagyon veszélyes. Hadd mondjam nektek, a gyülekezet életben láttam olyat, hogy valakik a sérült identitásukat a lelki szolgálattal akarták gyógyítani. Az rettenetes, patológikus, mikor egy olyan ember vezet egy közösséget, akinek sérült az identitása. És azzal akarja gyógyítani, hogy szolgál a gyülekezetbe. És kialakul egy úgy mondom, hogy a spiritizmusban szokták, hogy van olyan médium. Na most létezik keresztény médium. Tudjátok, mi a keresztény médium? Hogy állandóan azt figyel a gyülekezet reakcióit, és arra ad válaszokat. És azt hiszik, hogy milyen áldott ember. Kiszolgálja maximális, hogy, és nagyon interakció van így, de így nincs semmi interakció fölfele. Ha le kéne rajzom, két derékszögű háromszöget képzeljétek el. Isten, a gyülekezet és a vezető. Isten, a vezető és a gyülekezet. És minél jobb az Isten való kapcsolat, minél magasabb Isten, annál nagyobbra épül az a háromszög a kettő között. De amikor nincs Isten, nincs, nem épül semmi. A semmi épül. Azt mondja Jézus, nálam nélkül nem tudtok semmit csinálni. Vagy nálam nélkül a semmit tudjátok csinálni. És azt mondja Jézus, rendeletelek titeket arra, hogy elmenjetek, gyümölcsöt teremjetek, és a gyümölcsötök meg maradjon. Maradandó gyümölcsöt csak akkor lehet teremni, ha Istenből élünk. Saul abból él, hogy ki mit gondol róla. Megyek tovább. Az önértékelése nem Istenből fakhat, hanem a pozícióból. Érdekes, hogy rászáll Isten lelke, és míg Isten lelke betölti, ő megy, és ahány háborúba megy, győz. Aztán, amikor engedetlenkedik Istennel, eltávozik tőle Isten lelke, elveszíti az identitását, teljesen elbizonytalanodik. És olyan szomorú látni, hogy 40 napon át mit csinál Góliát Izrael népével, aminek jól esik. Képzeld el, minden nap harci zaj, kijön Góliát, kiállt egyet, mindenki, mind az egek, sátorba. És ezt hány napon át csinálja? 40 napon át. Hol volt Izrael önbecslése ott akkor? Szerintetek? Hát, még az alatt. Sauléval együtt. Aki egy fejjel mindenkinél magasabb, ő is rohan a sátorba. És jön egy egészséges identitású paraszt gyerek, bocsánat, akit úgy hívnak, hogy Dávid. És azt mondja Saulnak, hogy pásztor volt a te szolgád. Jött a medve, meg az oroszlán, nem tudom, milyen fickó lehetett az a Dávid. Megláttam, meg leütöttem, kivettem a szájából, azt, mikor nekem támad, megfogtam a szakállal, és elszakítottam. Hát valami különleges emeletet a Dávid. Na de utána még jön valami. Azt mondja, az Úr velem volt akkor, és most is velem lesz. Tehát nem azt mondja, hogy én, hanem az Úr volt velem. És Dávidnak van egy egészséges identitása. És Saul ettől zavarba jön. Hadd menjek tovább, ha nézitek Saul életét tovább, annak az ember, akinek nem jó az identitása, abban félelmet kelt az az ember, akinek egészséges identitása van. Én találkoztam gyülekezetben olyan ember, aki mindig azt mondja, hogy jaj, ebben a gyülekezetben, ő lenéznek. Kecskeméten is volt egy ilyen néni, a mi családunkat lenézünk, és mondtam, már utána nézek ennek, kinyomozom, hogy tényleg így van. Megkérdeztem a gondokunkat, a takarítónőt. Te úgy érzed, hogy ez egy sznob gyülekezet? Igaz, hogy van, hogy 15 orvos, nem tudom, mérnek. Te úgy érzed, hogy ez egy sznob gyülekezet? Te úgy érzed? És azt mondja, hogy te, hát ugyanúgy takarít mindegyik, az orvosok is jönnek, lapátolnak, ássák az alapot. Én soha nem éreztem ilyet. Nem a gyülekezettel volt baj, hanem félelmet keltett benne az egészséges lelkű ember. Saulban félelmet kelt Dávid. És azt mondja, megyek tovább. Képzétek el, jönnek haza háborúból, és megszólnak az asszonyok. Nincs semmi az asszonyokkal. Megverte Saul az ezért. Dávid is a 10 000-ét. És szegény Saul teljesen padlóra teszi. Tehát a nők mondtak valamit egy énekbe. És Saul tacsonva. Igen, nekem csak 1000, neki 10 000, már csak a királyság. És onnantól kezdve Saul elkezdi, hogy nézni Dávidot? Gonosz szemmel. Rossz szemmel. És később azt olvassuk, valahányszor Dávid megy és győz, Saul egyre többen, van egy ilyen szó, elkezdett rettegni Dávidtól. Szerintetek Dávid félelmetes ember volt? Rettegéskeltő ember? Úgy ismertitek meg, hogy ilyen rettegéskeltő, horrorfilmbe élő ember? Ne! Isten egyszerű embere volt, de mivel Saul nem volt olyan, elkezdett rettegni. Olyan szomorú látni ezt a királyt. És hadd mondjam nektek, hogy akkor derül ki igazából Saulnak a beteges lelke. Én felteszek nektek egy kérdést. Saul élhetett volna teljes életet, miután megfosztják a királyságától? Élhetett volna? Péter élhetett teljes életet a bukása után, az új szövetségben? Élhetett? Élhetett. Saul élhetett volna, csak az ő identitása nem Istenből táplálkozott, hanem a megbízásból, a királyságból. És azt mondta, elveszik a királyságot, nincs értelme az életemnek. És tudjátok, mi a szomorú? Mert nincs benne alázat, magával rántja halálba a fiát, és ebbe belesántul az unokája, Méfibóset. És figyeljétek meg a generációs, én nem azt mondom, hogy átok, következményt, hogy Saul magával rántja Jonatánt a halálba, azért, mert nem tudja elengedni az egója, nem tud alázatos lenni Istennel szemben. Ez akkor derül ki, hogy Dávid bizonyos értelemben nagyobbat vétkezett emberi mércél, mint Saul. De Saul csak akkor mondja, hogy vétkeztem, amikor arról van szó, hogy nem lett király. Ja, ha király, akkor bocs, vétkeztem. Akkor nagyon bocs. Üzletel Istennel. Ő nem szolgál, üzletel, barterozik. Ez a pogány gondolkodás, hogy üzletelünk az Istennel. Dávid azt mondja, vétkeztem, csinálj velem, Nátán, amit akarsz, történj, amit történnie kell. És Isten megkönnyül Dávidon. És olyan szomorú látni Méfibósetet, mikor Dávid azt mondja, maradt-e még valaki Saul házába, akivel könyörületet tehetnék? És van ott abban a városban, az elhagyottottak, elfelejtettek városába, ott van egy sánta gyerek, Méfibóset. És ahogy én olvastam az ígét, az ember, ez a gyerek úgy ért, hogy mindig mások ruhába csimpaszkodott, nem tudtad maga lábán állni. És a sátának az a célja, hogy így élj. És nagyon sokan azt hiszik, hogy ez alázat. És ez nem alázat. Ez sérülés. Isten azt szeretné, hogy az identitásodat helyreállítsa, és abból születik az igazi alázat. Abból kell az igazi alázat. Mivel rohan az idő, megyek tovább. És szeretnék nektek szólni az alázatnak egy nagyon szép újszövetségi példájáról, Bemerítő Jánosról. Egy különleges ember az Istennek ez a János. Nagyon markáns, nagyon erőteljes személyiség. Ő az útkészítő, azt mondja, az utolsó prófét, az Ószövetség János íg tartott. És ő készíti az utat. Még csak visszatérek annyit, hogy a királysággal párhuzamosan indul mindig a prófétaság, mert a hatalom az mindig meg tud sötétedni. Amikor király van, akkor kell a próféta kötelezően. A pogány királyságban a próféta szerepe az az udvari bolond volt, aki megmondhatta, hogy a királyon nincs ruha. És a hatalom természet, hogy mindig meg tud sötétedni, és kell mellé a próféta. Na most Bemerítő János is próféta volt, utolsó próféta, Jézus útkészítője, és olyan érdekes az ő élete, hogy szolgál, nagyon markáns személyiség, és egyszer küldnek hozzá Jeruzsálembe, hogy elküldtek hozzánk a pőpapok írástól, hogy kérdezzük meg, hogy te ki vagy? Te vagy a Krisztus? Hát nem tudom, lehet, talán. Ezt mondja? Mit mond? Nem, nyit, nem. Nem az. Nem. Te vagy Illés? Lehet. Még lehetek az, nem tudom. Nem. Te vagy a próféta? Nem. Akkor megint azt mondja, ki vagy te? És nem azt mondja, hogy én nem tudom. Környezetem kicsapódása. Folyadék, ami mindig fölveszi azt az formát, amiben beleöntik, vagy gáz vagyok. Nem tudom, gáz. Azt mondja János, azt mondja, második, hogy ki vagy te? Akkor mondd meg, vajszint. Azt mondja, vallott és nem tagadott. És akkor meghatározta, hogy ki. És azt mondta, kiáltó szó vagyok a pusztában. Készítsétek az Úr útját. És János nagyon tudta, hogy kicsoda. És akit meghatározom nektek, az alázatot. Alázatos ember az, aki ismeri a korlátit, és tudja, hogy ki nem. Nincs annál szánalmasabb, amikor valaki az akar lenni, aki nem. És játssza az agyát, és csinálja a dolgokat, az rettenetes tud lenni. A szenvedő is, meg a környezet is, nem tudom, éltetek már helyét, ez nagyon fárasztó. És János ki tudja mondani, nem az vagyok. És de jó lenne ki tudni mondani a gyülekezetbe, a családba is, hogy ez én gyengeségem, de ez neked erősséget. De jó lenne előjárosába kimondani azt, hogy te erősséget, az pont pótolja az én gyengeségemet. De az én erősségem pótolja a te gyengeségedet, és mit csinál az Isten népe? Illeszkedik egymáshoz. Mikor egy férfeleség így tud illeszkedni egymáshoz, mikor előjárók, vezetők őszintén szembe tudnak nézni a képességekkel, a hibáikkal, a gyengeségeikkel, az erősségeikkel, ott erő szabadul fel. Annyi áll alázattal találkoztam már. Lelki gondozok embereket, már tegnap mondtam Nazarénus és őskeresztény közösségből, és ott nem lehet őszintén kommunikálni, ott onalázatosak. Olyan alázatos, hogy nem lehet őszintén kimondani dolgokat. János azt mondja, nem az vagyok, de hang vagyok. És nagyon tetszik ez a megfogalmazás. Szó vagyok, hang vagyok, de nem akárkinek a hangja. Itzhak Stern, a híres hegedű virtuózt kérdezték egyszer, hogy mi a titka az ő művészetének. Nagyon szép választ adott. Azt mondta, adva van egy csodálatos zenemű, amit valaki megírt. És adva van egy csodálatos hangszert, amit valaki elkészített. Nekem már csak nagyon egyszerű dolgom van, el kell tűnnöm, amikor ez a kettő találkozik. És tudjátok, hogy azért a komoly zene világában úgy tudom, hogy egy elég komoly név. De figyeled ezt a tiszteletet az alkotó iránt és a hangszer iránt. És azt mondja, hogy nekem már csak annyi a dolgom, hogy a kettő találkozzon. És az a fantasztikus, amikor az ember ezt megtanulja, mert a kegyelem ez erről szól, nem? Ad van az evangélium, ad van az elveszett világ, az én dolgom már csak az, hogy ha összejött a kettő, akkor eltűnjek. Mikor jönnek a barátkozók, mindig azzal kezdem, hogy felejtsék azt, hogy én baptista lelkipásztor vagyok. Azt is elmondom, hogy legyenek nyugodtak, nem gyűjtök baptista skalpokat a nadrág szíjamra. És mindig elmondom nekik azt, hogy nekem egy dolgom van, hogy megismerjék az Úr Jézust. Utána azért csak elmondom nekik azt is, hogy hogy néz ki egy új szövetségi gyülekezet. És utána elmondom, hogy keressenek egy ilyen gyülekezetet. És 99%-ban megtalálják a helyi gyülekezetet. De nem azért, mert igen, én eldöntöttem, hogy... Úgy szeretem azt a bibliai munkamegosztást. Az Úr Jézus olyan szépen mondja, menjetek el és tegyétek tanítvánnyá minden népet. Ez az én feladatom. És tudjátok, mit mond Péternek? Én felépítem az egyházamat. Nem azt mondja Péter, te majd felépíted. Te menj, te tanítvány az embereket, én meg majd építem az egyházat. Mi megfordítottuk. Úr Jézus, te tanítvány az embereket, mi meg építkedjük az egyházat. Ügyvédhalakból, orvoshalakból, jófésült emberekből. Majd építjük. Mi egyházat akarunk építeni, nem tanítványozni. Nem. Mi menjünk el, tegyük tanítványozni. Majd ő épít az egyházat. Olyan jó ezt látni. Azt mondja János, hang vagyok. Az Isten szava, kiáltó szó vagyok a pusztában. Tudom, hogy ki vagyok. Figyétek meg János tanítványait. Nagyon aranyosak. Féltékenyek. Oda mennek, és azt mondják, hogy János, megkeresztelted azt a Jézust. Tudod, ott. És képzeld el, ott a másik ilyen, az keresztel, sőt, többen mennek hozzá. Figyelitek a követőjét, és féltékenyek. És János olyan kedves, azt mondja, hogy gyerekek, senkinek nincs hatalma, nem adott ott volna neki a mennyből. Neki növekedni kell, nekem pedig alábbszállom. Alázatos ember az, aki tudja az, hogy ki nem, azt is tudja, hogy ki, és minden képességét, erejét, amit kapott az Istentől, azt mire használja? Isten imádására, és az embertársainak a felemelésére, javára. Ez az alázatnak a bemerítő jánosi definíciója. Gondoltál arra, hogy János egy alázatos ember? És tudjátok, olyan különleges az ember. Nem félt Heródesnek megmondani, hogy nem szabad együtt élned a testvéred feleségével. Emlékeztek? Tehát néha dörgött el az ember, nagyon kemény tudott lenni, és mégis alázatos volt. És hadd beszéljek az emberről, a férfiról. Lapozzatok az Ézsás könyve 42. fejezetéhez. Tegnap azt mondta nekünk ez az Isten ember, az Úr Jézus Krisztus, hogy tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok. Itt az Atya tesz bizonyságot az ő fiáról, a 42. részben azt mondja, ez az én szolgám, akit támogatok, az én választottam, akiben gyönyörködöm. Hűha! Szeretnénk így élni? Isten támogat, és Isten örül nekünk. Hát ennél jobb nincs. Az apukám nagyon-nagyon ritkán dicsért. Neki nem volt erőssége, tehát nagyon ritkán dicsért. Nagyon nagy dolog kellett történni, az, hogy megdicsérje. Egyszer elment Hollandiába egy 3 hetes útra, én lehettem egy ilyen 10 éves, a bátyám 13, és akkor ilyen nagy húskrízis volt Romániában, és disznót tartottunk, hát mindent kipróbáltunk abban az időben, és emlékszem, hogy füstölőt építettünk a bátyámmal. Madzaga, vödörre, húztuk fel a padlásra téglát, maltert kevertünk, és két ilyen kis csirkefogó, elkezdtünk építkezni. Függő, annak rendje, módja szerint. Fölépítettük, hát a vakolás már elég ilyen térképszerű lett, tehát a vakolás az olyan lett. De megcsináltuk a füstölőt, amiben füstöljük majd a disznó alkatrészeit. És nagyon vártam, apukám hazajön, hazajön, hogy fog örülni. Megnézte, hümmögött. Fiam, úgy örülök neked. A szívünk mélyén mi sóvárgunk arra, hogy Isten támogasson, és Isten gyönyörködjön bennünk. És azt mondja a Biblia Jézusról, ez az én szolgám, akit támogatok, az én választottam, akiben gyönyörködöm, lelkemmel ajándékoztam meg, törvényt hirdet a népeknek. És most nézd meg az alázat jeleit. Nem kiált, nem lármáz, és nem hallatja szavát az utcán. Figyeld meg a folytatást. A megrepett nátszálat nem töri össze. A füstölgő mécsest nem oltja el. Igazán hirdet a törvényt, nem alszik ki, és nem törik össze, míg a törvénynek érvényt nem szerez a földön. Tanítására várnak a szigetek. Az Úr Jézus életében van egy különleges kettőség. Mindig csodálom azt, ahogy az összetört szívemberek között mozog. Bemegy Zákeus házába, bemegy Máté búcsúpartiára, aztán hagyja, hogy a bűnösnök könnyeivel öntözze a lábát, nem rúg bele, aztán letérdel a házasságtörő asszony mellé. Ami döbbenetes alázattal tud bánni a megrepett nátszállal és a pislogó gyertyabéllel az Isten fia. Az alázat akkor derül ki, hogy hogy viselkedsz azok az emberekkel, akik védtelenek, kiszolgáltatottak, elesettek. És tudjátok, megfigyeltem magam, hogy pont ellentétes mozgást. Mikor bekopok hozzám egy hajléktalan vagy egy koldus, akkor kihúzom magam. És akkor be kell menni a polgármesterre tárgyalni a telekügybe, akkor
Úr Jézus, csak most segíts, gyere velem.
És akkor azt mondta Isten, hogy na, fordítsunk, légy szíves úgy bemenni Zombor Gáborhoz, mint Isten gyermeke, mint a fiam, jó? És légy szíves úgy fogadni a koldust, mint Zombor Gábort, jó? Add meg neki a méltóságot, mert a teremtményem is jár neki. Értitek azt a kettőséget? És figyeljetek meg, hogy Jézus hogy viselkedik a főpapokkal szemben, az írástudókkal szemben, akik nagy egójuk van, nagy arcuk van, nagyon büszkék, hihetetlen, határozott, kemény, következetes. Valami hihetetlen erő árad belőle. De amikor leül a Samári asszony oda a kúthoz, és az asszony azt hiszi, hogy hát ez egy nagy gáz, ez egy habókos zsidó. Itt valami... Te Samári léted, azt se tudod, hogy mik a szabályok? Neked már rég el kellett rohanni a kúrtól, nem? Te zsidó vagy, tanító vagy. Ha te tudnád, azt se tudod, hogy Samári vagyok, akkor biztos kelekótya vagy. Ha még azt is tudnád, hogy van öt férjem, volt öt férjem, és a mostani az nem az, akkor biztos elrohantál volna. És a végén kiderül, hogy Jézus ezt mind tudja. És figyeld meg, hogy a nő akkor tér meg, akkor változik meg, hogy lehet az, hogy valaki mindent tud róla, minden nyomorúságomat, szennyemet, mocskomat, és nem köp, nem rohan el, tisztelettel bánik velem, ez csak az Isten embere lehet. Proféta vagy, eljön a Mesiás. Én vagyok az, aki veled beszél. Honnan ez az alázat? Honnan ez a szeretet, ami Jézusban van? És megy a nő, egyik se iszik, egyik se eszik, mind a kettő felüdül. És gyertek, találkozom egy embert, aki megmondott nekem mindent. Olyan csodálatos Jézus. És az a fejezem be, ami engem tegnap nagyon megérintett, akkor tegnap imádkoztunk, akkor Géza bácsi igazából az Úr Jézus áldozatáért adott hálát. Ha megnézed, az Úr Jézus alázata a szenvedés történetében magasodik ki, valami hihetetlen erővel. Ha megnézed a történetet, adva van egy féltékeny klérus hatalom, egyházi politikai hatalom, akik féltékenyek Jézusra. Adva van egy befolyásolható csőcselék, adva van egy szétrebbenő félénk tanítvány sereg. Adva vannak síró, zokogó asszonyok. Még mit soroljak idve? Adva van egy politikai helytartó, aznak a helynek a legnagyobb ember, aki tördeli a kezét, és azt mondja, hogy semmi bűn nem találok benne. És adva van egy százados, meg az ő katonáik, akik végrehajtják az ítéletet. És Márk olyan szépen adja vissza, hogy Márk evangélium, ami a rómaiaknak íródott, abban a római százados, nem Péter mondja, hogy te vagy az Isten fia, abban egy római katona mondja ki az evangélium végén, hogy Jézus az Isten fia. És tudjátok, amikor mondja ki? Amikor végignézi Jézus szenvedését. Képzeld el, most játszunk el a gondolattal, te vagy a római százados, és látod a főnöködet, a nagyfőnököt, Pilátust, és azt mondod, hogy mire büszke vagyok a római jogra, hogy mi igazságosak, becsületesek vagyunk. Kijön, és azt mondja, semmi halálra méltó bűn nincs ebbe az emberbe. Majd visszamegy, majd kijön, majd mossa a kezét, és látod összedőlni egy világot magadba, hogy korrupt a főnököm, hogy gyáva, hogy megalkuló. Látja a papokat, a csőcseléket, és látja Jézus szenvedni. És akkor, mikor verik a szeget, amikor a legtöbb fogvatartott káromkodik és acsarkodik, akkor a legdurvábban viselkednek, akkor ez azt mondja, hogy atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit csinálnak. És nem tudja magába ösztönözni, ki ennek az apja? Ki ez, hogy felmentést kér nekem? Kifogást talál, keres az apukájánál, hogy ne bántson engem az apja azért, amit vele csinálok. És a kép akkor lesz teljes, amikor Jézus utolsó mondatként az identitása határozza meg. Ez a legszebb. Jézus kerete. Te vagy az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm, és a végén mi? Atyám, a te kezedbe teszem le a lelkem. Ez egy zsidó imádság Zsoltárok könyvéből. Kezedre bízom lelkemet, te váltasz meg engemet. És összeáll a kép a római százados fejébe, hogy ennek csak az Isten lehet az apja. Nem tudom, érzékeltek, hogy milyen torony magas Jézus ebbe az egész történetbe? Valami hihetetlen. És olyan jó lenne, ha bármilyen sebet cipelsz, vagy lehet, hogy fájt, vagy magadra ismertél ma az igetés közben, ha engednéd, hogy Isten ezeket begyógyítsa. És engednéd azt, hogy az ő sebébe meggyógyulj. A Krisztus himnusszal fejezem be, nem fűzök hozzá semmit, csak hallgassátok nyitott szívvel az Úr Jézusról szóló Krisztus himnuszt. Semmit ne tegyetek önzésből, se hiú dicsőségvágyból, hanem alázattal különnek tartsátok egymást magatoknál. Senki sem maga hasznát néz, hanem mindenki a másokét is. Az az indulat, mozgatórugó, erő, motiváció legyen bennetek, ami Krisztus Jézusban is megvolt. Mert Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel. Ő nem szerezte, ő nem megkaparintotta, neki volt. Le tudott róla mondani. Nekünk szerzett hatalmunk van, és nem tudunk lemondani róla. Neki volt, és lemondott róla. És azt mondja, hanem megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, és magatartásában is embernek bizonyult. Mersz ember lenni? Nincs annál groteszkebb, mikor egy keresztény el akar rugaszkodni az emberi mi voltától. Megértettem a Bibliából valamit, hogy a természet feletti az nem természet ellenes. Mikor látok keresztényeket, akik megpróbálnak nem emberek lenni, az számomra nagyon furcsa. Azok angyalok, nem? De te ember vagy. Fogadd az emberi mi voltodat. Jézus Lázár sírjánál nem hallelujázott. Gyerekek, mi ez a sírás, rívás? Most meg feltámadni, amivel? Megtette volna? Tudta, hogy fel fog támadni Lázár? Mit csinált Jézus? Magatartásában minek bizonyult? Ember, hát ne félj ember lenni. A természet feletti nem természetellenes. Engedelmeskedett mind halálig, mégpedig a kereszt haláláig. Ezért fel is magasztalt őt Isten mindenek fölé. És azt a nevet adományozta nekem, mert minden névnél nagyobb, hogy Jézus nevére minden tér meghalljon, menjek ki, földiek és föld alattiak ki. És minden nyelv vagy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Ami engem mindig térdre kényszerít, hogy a mennyország akkor hódol és imád, amikor Jézus, mint megöletett bárány jelenik meg. Nem amikor jön a király fejé lovon, nem. Amikor a megöletett bárány jelenik meg. A megváltás történetnek van egy szépséghibája, az pedig az, hogy Jézusnak soha nem lesz olyan szép és tökéletes teste, mint nekem és neked. A Biblia azt mondja, hogy miután feltámadt, valami nem stimmelt, ott maradt valami. A személy azonossága. A mi bűneink megváltoztatták az Istent. A változhatatlan Istent megváltoztatták. A mi bűneink csak benne tűnhettek el. És ezért mondhatja Ézsaiás azt, hogy békesség büntetése rajta volt, és az a sebeiben gyógyulhatunk meg. Meggyógyulhatunk. És ha meggyógyulunk, akkor lesz alázat. Alázat bennünk. Szelídség és alázat. Amen.